Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Hegedűs Henriket köszöntjük nagyon nagy szeretettel. Egyrészt először ezen a helyszínen, másrészt hosszú idő után először nagyjából ugye a hagyományos környezetben, amit itt ebben a szezonban megszokhattatok alapvetően a teljes terjedelemben. Mind a kettőre sokat vártunk, úgyhogy tényleg nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, hogy csatlakozol hozzánk.
Nem, én köszönöm, sziasztok!
Hogyha egy kis kulisszatitkot elárulhatok, nincs olyan vendégünk, akinek ennyit kellett volna könyörögni, mint Henriknek.
Könyörgés, ez egy olyan szó válasz, tehát nyilván van tudat, akarsz itt aláaknázni. Nem, de hát ezt mondtam
mindig,
neked is.
Mindig az van, hogy egyébként tök szívesen.
Tök szívesen. Azt szoktam mondani, hogy nem keresem a lehetőségét, hogy szerepeljek, meg ide menjek, meg oda menjek, mert amúgy szívesen, meg tök jók ezek a dolgok. Csak nagyon-nagyon kevés időm van, fáradt vagyok örökké, és még azt is hozzávehetjük, hogy ezt is mondtam, hogyha nagyon specifikus a téma, tehát mondjuk csak angol fociról beszélnénk, nem kell, nekem nem kell most az angol fociról beszélnem, mert azt gondolom, hogy sokkal napra készebbek, meg okosabb emberek vannak, ha csak az angol foci a téma.
Jó, nem most provokáltalak utoljára az adásban, úgyhogy még most döntsd el.
Érezd magad otthon. Szóval nagyjából ez a környezet a dolognak. Tényleg sokat dolgozok, sokat vagyok fáradt, és nem is tudnék annyira felkészülni bizonyos témákra, mint amit a magas színvonalú adás.
Köszönjük szépen!
Megkíván, természetesen. De azt is elmondom, így fejtésnek, hogy most azért is jöttem szívesen, egyrészt, mert amit tényleg mindig szívesen jövök, másrészt meg ez az egész kalamajka, amit van, meg a leállás óta, így ezt én nagyon furcsán, nehezen éltem meg, hogy kikopott a közbeszédből a foci. Tehát, hogy nem beszéltünk róla, mert nem volt miről.
Bocsánat, csak arra meg kell, hogy kicsit így tartsod magad fel, igen, a mikrofont.
5 percig sopánkodtunk, hogy jaj, de rossz minden, meg várjuk, hogy... De nem volt igazából miről beszélni. Nem lehet semmit komolyan venni, se átigazolást, se rendezést, hogy mi lesz, hogy lesz, fogalma nem volt senkinek. És nem mondom, hogy ilyen kínos csöndbe kellett feszengeni, de hogy ez azért szerintem nagyon, legalábbis én nagyon éreztem, hogy nincs miről beszélni, és ez tök rossz. Úgyhogy veletek fogok valójában először beszélgetni, hónapok óta rendesen a fociról.
Viszont tényleg akkor, ha már itt tartunk, hogy az elmúlt pár hónap neked hogy nézett ki?
Hát az én életemben sok változást nem hozott, hogyha innen közelítem meg, tehát nagyon sok online platform, termék, adatbázis, hasonlókkal foglalkozom, ennek nemhogy nem ártott ez az időszak, hanem még sokkal hatékonyabban, meg sokkal többet tudtunk dolgozni, tehát ebből a szempontból nagyon aktívan telt, meg úgy emberileg, meg családilag, meg ugyanolyan nehezen, mint mindenki másnak.
Na akkor innen kezd azért tényleg vidámabb témák felé jelvezünk, már csak azért is, mert például ugye most már tudjuk, hogy fog kinézni a Bajnokok Ligája, az Európa Liga úgy nagyjából 90%-osan, azért apró kérdések még akadnak, meg hát vannak bajnokságok, amik nemhogy újraindultak, ugye a német bajnokság hamarosan be is fejeződik, láttunk egy olasz kupadöntőt, melyik irányból szeretnétek kezdeni?
Bocsánat, még egy dolgot általánosságban szeretnék itt közbeszúrni. Gondolkoztam pont ezen most, hogy már elindult minden, és nagyjából tudjuk a Bajnokok Ligája, meg az Európa Liga menetrendet is, hogy eszetekbe jutott az, hogy van egy csomó olyan teljesítmény ebben a szezonban, beszélve itt mondjuk a Liverpoolról, a Bayern Münchenről, majd meglátjuk, hogy az olaszoknál mi fog történni, amik kivételesek, amik nem minden évben történnek, vagy nem minden szezonban történnek meg. Ezek meg fogják előzni valaha azt a kis csillagot, ami oda kerül ezek mögé, a bajnokságok mögé, hogy ez volt az az év, amikor a koronavírus miatt itt volt ez a leállás, vagy tehát, hogy fogunk tudni fókuszálni azokra a dolgokra, amiket korábban igazán fontosnak gondoltunk?
Szerintem én nem. A csillag egyébként, hogy azt oda lehet írni egy csomó helyre, de hogy az emberekben van. Vagy van, hogy a csillag, vagy nincs. És Én bennem legalábbis az lesz, hogy inkább negatív dolgok, abszolút szerintem leértékelődtek ezek a teljesítmények, nincsen különösebb jelentőségük egy Liverpool, most kis túlzással történelmi, mert a körülmények meg az elért eredmény szerintem nevezhetjük történelminek. Hát most az olyan lesz, hogy jó, akkor végre túl vagyunk rajta, legalább véget ér a bajnokság, ezeket én rosszul élem meg, meg az egész európai foci szerintem tök távol került tőlünk azáltal, hogy nem voltak napi szinten, nem, hogy napi szinten, hanem reggel, délben, délutáni, esti szinten foglalkozunk a focival. Egyetlen pozitívuma van nekem, viszont ami közel van hozzánk, tehát a magyar foci, meg a magyar focinak a dolgai szerintem abszolút felértékelődtek országos szinten is, a nézettséget, érdeklődést nézünk most, és van egy tök izgalmas bajnoki hajránk, amit én nagyon, nagyon jól élek meg. Tehát most azt gondolom, hogy amit elveszítettünk ott, az kicsit a magyar focihoz hozzáadódott, nyilván nem mindenki esetében, de nekem van abszolút ilyen érzésem.
Nem tudom, nem gondolkodtam egyébként ezen nagyon, hogyha a kérdés ugye magában erre vonatkozik, de az meg biztos, hogy nehéz lesz tőle elvonatkoztatni. Tehát, hogy elsőként inkább fog eszedbe jutni azt szerintem, hogy hú, ez volt az a szezon, amikor tényleg hónapokat vártunk arra, hogy folytatódjanak a bajnokságok, meg ne kivágjanak újra a bajnokok ligájának, semmint az, hogy... Már még a Liverpool esete az érdekes ilyen szempontban, mert azért ott mégiscsak vártak egy jó 30-ast arra, hogy megint bajnokok legyenek, bár még ugye nincsen meg. Azért azzal kapcsolatban azért inkább ez fog szerintem az embereknek az eszébe jutni.
Na bocsánat, itt félbeszakítottalak.
Nem, mondom, igazából abszolút szabad rablás van szerintem, amelyik irányba szeretnétek kezdeni, abban menjünk nyugodtan. Akár ugye azt is terveztük, hogy arról is beszélgetünk, hogy egyáltalán hogy a különböző bajnokságok milyen megoldásokat választottak. Ugye voltak a franciák például talán a legnagyobbak. Ugye...
Szerintem velük érdemes kezdeni olyan szempontból, hogy nem gondoljátok azt, hogy azzal, hogy itt ugye folyamatosan top 5 bajnokságról beszélünk, ugye az idei bajnokok ligája ennek tökéletes indikátora, azok alapján, a csapatok alapján, akik tovább jutottak a csoportjukból, meg aztán utána a 8-at döntőket játszották, hogy egy kicsit saját magát lehúzta a francia liga ezzel a top 5-ből, hogy ilyen gyorsan talán azt is megkockáztatom, hogy elhamarkodottan hoztak ítéletet?
Hát, hogy milyen sportok vagyok, bocsánat, Ádi vett egy nagy levegőt, én meg rákezdtem, hogy itt a legtöbbször ugye sportszakmai dolgokról beszélgetünk, itt ez alapvetően politikai kérdés, egészségügyi kérdés, gazdasági kérdés, és valahol a végén sportszakmai kérdés. Tehát, hogy nem a francia futball választotta ezt az utat, hanem nem volt mit tenni. Az még azért kíváncsi leszek, hogy mi lesz a vége, tehát a franciák, a rebellis franciák eposzi jelzővel, ott azért szerintem még ez egy nem feltétlen végleges sztori, bár hogy ezt most már hogy lehet az UEFA-val összehozni, az majd megint egy más kérdés. Ezek azt gondolom, hogy minden egyes országban alapvetően politikai döntések voltak, hogy lesz-e foci, és ha igen, akkor mikor lejátszuk, vagy nem. Szóval ezt a ligákon, vagy klubokon számon kérni nem igazán lehet. Ez volt a döntés adott helyeken, aztán...
Nem azt mondtam, hogy a francia szövetség húzta le, hanem mondjuk akkor a francia politika egy kicsit úgy visszarántotta, és lejjebb
valahol térképre. Én viszont egy kicsit meg úgy voltam vele, hogy talán ez a legfelelősség teljesebb dolog még olyan szempontból, hogy akkor most nem hitegetünk senkit azzal kapcsolatban, hogy nem lehetett tudni azért, hogy ez a dolog meddig fog elhúzódni, mi lesz az eredménye, ha szigorúan itt most azt nézzük, hogy a bajnokságban mi volt a helyzet, olyan nagyon nagy átalakulásokat nem várhatunk, ugye itt a Lyon volt talán az egyetlen ugye a nagy csapatok közül, amelyik élesen megpróbált ezzel az egész ellen kiállni, meg aztán itt a kiesés környékén vannak még érdekes történetek, ugye azt mondom, hogy végül is nem lesznek kiesők az első osztályból, tehát hogy alapvetően nem gondolnám ezt egy végtelenül rossz döntésnek, sőt, az kétségtelen, hogy megfosztották magukat attól a lehetőségtől, hogy egy picit ők is kanyarítsanak akkor maguk irányába a figyelemből, amit azért övezte például az újrainduló bajnokságokat.
Hát illetve szerintem, ami, és ezen a meccsen érdemes talán leginkább elindulni, ami egy nagyon különleges helyzetet szül majd, hogy mennyi 4 hónap után, vagy lehet, hogy kicsit több, mint 4 hónap után lesz az első meccse gyakorlatilag a Paris Saint-Germainnek majd a negyed döntő, amit még nem is tudunk, hogy ki lenne, ugye a Lyon pedig még egy visszavágót is kell, hogy játszon a
Juventus. Érdekes dolog, hogy melyik a jobb, tehát hogy most az, hogy ők akkor ennyi idő után nekik az lesz az első mérkőzésük, vagy az, hogy a Bayernnek például véget ér a bajnokság, várnak egy bő hónapot, és akkor megint kezdenek el, megpróbálnak csúcs teljesítmény nyújtani.
Hát szerintem, aki bekapcsolódott az olasz futball küzdelmeibe, és belenézett mondjuk a Bundesligába is, azt szerintem az nem volt kérdés, hogy kinek tesz jót. Tehát, hogy az olaszok ugye, akik se edzőmeccse, semmit nem csináltak, nem úgy, mint az angolok, hogy ott azért volt valami. Hát az olasz fociban, amilyen meccseket én láttam, kezd a Juventus menetelésével, hogy, tehát hogy azok gyalázatosak voltak. Szerintem a német foci ennek egy nagy nyertese lehet, tehát hogy marketing szempontból is először tértek vissza, most már meg fogják tudni oldani, tehát a Bayern például kihúzza ezt az időszakot, fognak tudni edzőmeccseket játszani, fel fognak tudni készülni. Az, hogy a Paris Saint-Germain mit csinál 4 hónap után, hát szerintem semmit, és akkor majd megint végigmehetünk, hogy már megint miért nem, és minden évben megvan az oka Unai Emery-től a világjárványig, hogy miért nem sikerül. Nyilván a Löw Zsolt miatt drukkolunk a Paris Saint-Germainnek, de nagyon nehéz helyzetben van.
Nem lehet ennek egy pozitív végkicsengése? Vagy vége? Azt mondani, hogy mondjuk ők itt akár még nem tudjuk, hogy hány játékos fog megsérülni itt a bajnoki küzdelmek miatt. A Paris Saint-Germainnél például történik egy viszonylag komoly nagy takarítás addig, amit már most is láthatunk, vagy annak az előjeleit. Itt nyilvánvalóan Thiago Silva és Cavani távozására gondolok, ami nem azt jelenti, hogy most feltétlenül erősödik a csapat, de lehet, hogy mondjuk egységben, vagy mondjuk a koherenciát tekintve ez egy kicsit világosabb jövőképpen rendelkező csapat lesz addigra. Szóval nem jöhet ki ebből pozitívan a PSG?
Benne van ez is szerintem egyébként alapvetően, sőt, tehát, hogy az igazán érdekes az lenne, hogyha mondjuk tényleg ezek után a Paris Saint-Germainnek sikerülne megnyerni a Bajnokok Ligáját, csak akkor meg ott lenne, hogy az a bizonyos csillag, hogy jó, de ez akkor volt, amikor.
Igen, ők nem játszottak, úgyhogy ezért nem érdemlik meg.
Nem tudom, itt alapvetően azért, hogyha arról beszélünk, hogy eredmények, játékminőség, célok, a foci egy kontaktsport, egy fizikális sport alapvetően, és nem tudom elképzelni azt, tehát hogy ők edzettségi állapotukat tekintve azon a szinten lennének. Tehát hogy olyan versenyhátrányuk lesz, ami szerintem nem eltüntethető. Én meg inkább kicsit szkeptikus vagyok, hogy ezekkel a hírekkel, hogy hosszabbítunk, nem hosszabbítunk, igaz, tehát ez megint nem a, hogy hú, de nagy nyugi van, miközben van 2 meghatározó játékos, akinek túl sok motivációja itt ennél a klubnál, úgy Isten igazából nincsen. Most akkor mi a jobb? Nem játszatni őket, és elveszíteni az ő játékot, vagy játszatni tudva, hogy hát azért ők talán most meghalni nem fognak feltétlen, meg hát önmagában Párizs, meg ez a környezet, ismerik a Paris Saint-Germain, tehát hogy az nem a legnyugisabb hely a világon.
Ennek az egész szitunak egyébként, ha már itt erről kezdtünk el beszélni, hogy például hogy a PSG-nél is ugye kik mennek, meg kik maradnak egyáltalán a BL mérkőzésekig. Én a Lipcsét ilyen titkos favoritnak simán gondoltam volna akkor, amikor világosá vált, hogy a Tatanemet lelépik, kiejtik. Viszont így, hogy gyakorlatilag az egész lipcsei, ennek a klubnak a történetének az egyik legmeghatározóbb játékosa már most közölte, hogy azzal, hogy megvan az ő londoni szerződése, nem igazán szeretne a Bajnokok Ligájában már játszani a Lipcse színeiben, hát azért egy komoly léket kapott, hogyha volt egyáltalán még tervük azzal kapcsolatban, hogy itt messzire jussanak a Bajnokok Ligájában.
Hát ezt egyrészt nagyon nehezen tudom hova tenni, ezt a történelmi szezonja van a Lipcsének, és Werner ezt nem akarja végigcsinálni együtt a társaival, tehát hogy furcsa. Már itt most emberi szempontból is azt, igen, mondom, nem? Hogy mondjuk valamit fölépítettetek, aminek persze kicsit később jön meg, vagy lehet leszedni a gyümölcsét, mint ahogy eredetileg tervezted, de valamikor azért le lehet, tehát hogy most a Lipcsének nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy benne van az, hogy még a negyed döntőn is túllépnek, és akkor aztán meg...
Pláne egy egymeccses.
Igen, eddig is történelmi szezonról beszéltünk, hogyha meg ez összejön, akkor meg még inkább. Tehát ennek része akarok lenni, meg része akarok lenni annak a közösségnek, amelyik idáig elvezette. Ez az egyik. A másik az pedig az, hogy folyamatosan nyüsszög minden bajnokság minden résztvevője amiatt, hogy amikor augusztusban elkezdődik a szezon mindenhol, akkor még van egy olyan nyitott ablak, itt most a Premier League-et kivehetjük a legutóbbi szezonba, de ez pont egyszeri alkalom volt, amikor még ugye alakulnak a keretek. Most kaptunk ebből egy sokkal hosszabb időszakot, ami nem jó játékosnak, nem jó edzőnek, nem jó sportigazgatónak, nem jó tulajdonosnak. Szóval az a fajta bizonytalanság, az nem feloldható. Tehát, hogy pont tegnap beszélgettünk arról, hogy most csak egy kicsit Angliába kalandozva, a Tottenhamben ugye Fertongen aláírta ezt a pár hetes szerződését, amivel még ott marad a szezon végéig, meg aláírta Michel Forma szerződését. Nem tudom, hogy ott van a keretben. Tehát hogy ez tök jó, hogy kap még akkor fizetést nem tudom hány hétre a Spurs-től, de egyébként valószínűleg egy 10 másodpercet nem fog játszani. Szerintem ezek mindegyike ilyen vészmegoldás, meg mindegyike egy ilyen hirtelen pánikmegoldás, ami pszichésen meg közösségi szinten egyáltalán nem tesz jót. És itt kanyarodok vissza Wernerhez megint, hogy itt ez is pont egy tökéletes prototípusa annak, hogy mi az, ami bomlaszthat egy közösséget, egy játékos mentalitást, akár csak azért, mert mondjuk valakinek be kell ugrani a helyére, és azt nem biztos, hogy el tudja vállalni, vagy viselni ezt a terhet.
Patrik Sik olyan jó volt tavasszal.
Igen. Én azon gondolkodtam, hogy ez egy éles, váratlan, szokatlan, meglepő döntés, de mivel ez egy döntés, tehát biztos, hogy nem magától történt, meg annak a döntésnek van nyertese is, meg vesztese is. Tehát, hogy kit motivált egy ilyen döntés? Hát a Lipcsét utoljára. A Lipcsét biztos, hogy nem. Wernernek személy szerint mi oka lehet arra, hogy ne akarjon pályára lépni a csapatába? Hát ezt egyrészt nem tudjuk, másrészt meg a sérülés veszélyen túl nehezen tudok mást elképzelni, tehát maximum ez az egy. De itt azért BL egyenes kiesés, kevés meccs, egy meccsel már rögtön ugrasz, tehát egy nagyon könnyű, könnyebb nagy sikert elérni. Ráadásul idegenben játszanak, ami a Lipcsének a hazai pálya.
Így van. Jó, de Erik, ezt el tudod képzelni, hogy bármilyen ilyen szituációban azt mondod, tehát hogyha ez a motiváció, hogy akkor nem akarok pályára lépni egy Bajnokok Ligája elődöntőben, hogy aztán a döntőben játszhassak, nehogy megsérüljek. Tehát ez, nálam körülbelül ezzel legyen értékű.
Hát igen, ezzel el is jutunk a Chelseahez. Az egyetlen csapat, amelyiknek többszörös érdeke fűződik ahhoz, hogy a Werner ne játszon. Tehát, hogy még akár egy olyan vízió is, hogy a Chelsea ugye tovább juthat, még nem esett ki, bár nyilvánvalóan kifognak a Bayern ellen, de még akár az is előfordulhatott volna, hogy egymás ellen kell játszani, de a Chelsea viszont könnyedén tudja azt mondani, hogy hát hagyjuk ezt tényleg. Gyere, illeszkedj be, keresünk lakást, ismerd meg a Stamford Bridge, stb. Tehát, hogy ez senki másnak nem állhat érdekébe, csak a Chelsea-nek, aki egyébként nem alkudozott, illetve kifizette a fix vételárat, annyi amennyi. Erre mondhatták, hogy jó, mi nem alkudoztunk, de van egy pár feltételünk nekünk is, például az, hogy a Werner nem játszik tovább a Bajnokok Ligájában. Tehát, hogy én más nem nagyon tudok elképzelni motivációnak.
Lehet egyébként, hogy itt ugye a szerződésnek alapvetően egy klauzuláról beszélünk, aminek az áradékát ugye kifizette, vagy tehát az áradékról beszélünk, aminek az értékét kifizette a Chelsea, és nyilván abban gondolom, hogy valami dátum lehet, ahogyan ugye neki a szerződés, hogy meddig él ez az opció, akkor ez mit jelent ugye a vevő számára. Tehát való ez is benne van ebben a történetben, hogy valószínűleg a Chelsea meg Werner tett volna szívességet, gondolom én a Lipcsének azzal, hogyha még pályára lép a Bajnokok Ligájában.
Hát igen, csak itt vetődik fel az a kérdés, hogy azzal, hogy a FIFA adott egy ajánlást a klubok felé itt a szerződések ügyében, hogy ezeket ki lehet tolni adott esetben, azt gondolom, hogy ezekre a szerződésben meghatározott feltételekre is érvényesíthető lenne. Tehát, hogy ahogyan ezt láthatjuk kölcsönadások és egyéb ügyek esetében, hogyha megvan a három részről a szándék, tehát hogy megvan a vevő, vagy a kölcsönvevő.
Hát csak ugye itt a háromból egynek volt meg a szándék, úgyhogy
így. Ja, ehhez képest igen, nem tudom, Granovskaja mit ajánlott Lipcsének és Wernernek ahhoz, hogy ez így teljesüljön. Minden esetre mondom, én szerintem ez egy ilyen tökéletes állatorvosi lova ennek a jelenlegi helyzetnek, ami Wernerrel történt, úgyhogy ez még borzasztó sok felé ágazhat, tehát hogy borzasztó érdekes lesz majd azt nézni, hogy azok a játékosok, akik rövid távú szerződést írtak alá, azok egy, lehetőséget kapnak-e azokban a csapatokban, amikben aláírták ezt a rövid távú szerződést, kettő, hogyan teljesítenek. Ugye szerintem sokan emlékeznek arra, amikor az előző, kettő szezonnal ezelőtt volt, az már kicsit időzavarban vagyok, amikor ugye De Frey az Interhez igazolt, és az ő hibájából szerezte meg azt a pontmennyiséget az Inter az utolsó fordulóban, amivel a Láció nem indulhatott a Bajnokok Ligájában, az Inter igen, és még akkor is, hogyha nyilvánvalóan nem egy szándékos hibáról beszélünk.
De soha nem mosol a magáról, persze.
Persze, és ilyen helyzetből szerintem lesz 100 ennek a szezonnak a végén.
Hát lesznek érdekes sztorik, az egészen biztos. Viszont azt hittem, bocsánat, hogy...
Nem, én csak annyit akartam egyébként hozzátenni, mert ez nem volt kérdés, meg téma, de majd biztos beszélünk az Arzenálról is, hogy a Chelsea, aki alapvetően egy ilyen idegen test, meg mi nem szeretjük őket, meg nem szimpatikus a klub, meg a tulajdonos, hogy valójában, ami az elmúlt legalább másfél vagy két évben történik, az szerintem, és az, hogy nem hagyják a Wernert játszani, ez valójában az ő oldalukról, ami nagyon-nagyon profi, és egyébként nagyon szimpatikus megközelítés, és tökre beleillik a képbe, ha most megy, ott lesz az IEC, az Ábrahám meg a Werner, szerintem ez egy elég izgalmas támadósor, és akkor még ott van Pulisic, meg nem tudom, Willian is lehet, hogy ott marad, még vesznek egy jó balhátvédet, tehát hogy, és hogy olyan szimpatikusan kezeli a saját válságát a Chelsea, és mellesleg tök eredményesen az edzői poszttal, hát bezárólag, vagy azzal kezdve, én szeretem ezeket a dolgokat, hogy ezzel majdnem minden nagy klub megpróbálkozik, hogy amikor nagy válság van, a Juventustól elkezdve az Arsenalig, akkor ugye a saját volt játékosaikhoz próbál nyúlni. Nyilván a Lampard esetében ez egy kézenfekvő dolog volt, de mindesetre csak annyit akartam mondani, hogy ahhoz képest, hogy egy mennyire hát, megvetésnek, vagy közutátnak örvendő klub a Chelsea, szerintem erre most semmi okot nem szolgáltatnak évek óta igazából.
Igen, meg van egy nagyon világos irányvonal. Egyébként szerintem most már az nem is igaz, amit mondtál, hogy itt krízishelyzetről beszélhetünk az
most
esetükben.
Most már igen. Tehát, hogy végülis úgy rendezték a saját krízisüket, hogy nem is kerültek Isten igazából krízishelyzetbe.
Itt most már tényleg az a kérdés, hogy ha azt az irányvonalat folytatja Lampard, amit itt a szezon elejétől próbál, tehát, hogy mondjuk Azpilicuét a helyén most már Reece James lesz a jobb hátvéd, meg ugye Giroud most még kapott egy évet, de ő most már még inkább perifériára szorul, és akkor itt az említett Abraham meg Werner fogja vinni a prímet, és akkor mondjuk Pedrót, Williant, akik már idősebbek, azokat folyamatosan kirakosgatják a csapatból, vagy háttérbe szorítják. Akkor meg igazából arról beszélünk, hogy egy kicsit túlkínálat is van a Chelsea-nél jelenleg.
Igen, mert még egy mondat, és Chelsea Drucker leszek, úgy látens a bajnokság. Tehát, hogy azért a klubok nem így szoktak mostanában bánni a játékosaikkal, mint a Giroud esete például. A Juventusnál maradva a Mandzukicot úgy vágta ki a klub, amikor már nem volt rá Isten igazából a szüksége, és hát összehasonlítva szerintem azért egy jobb játékosnak mondták azt, hogy hát thank you, but no thank you. Meg azért vannak ilyen példák a nemzetközi fociban, még erre is azt mondom, hogy Chelsea-nél ez, aztán ki tudja, hogy mi volt az oka, de lényeg a lényeg, végülis a Giroud ott marad, számítanak rá, amennyit számítanak rá, de nem az volt, hogy kölcsön adták az Albacetének, hogy sok sikert.
Annál komolyabb kérői voltak azért Zsirunak az Albacetének, úgyhogy igen, bajnok esélyes lesz a Chelsea következő szezontól?
Nem.
Miért? Minden posztra megvannak a klasszisok szerintem. Hogyha most Wernert is nézzük, Chilwell lesz mondjuk a bal hátvéd, Kepa kiváló kapus.
Na jó, közép hátvéd.
Hát közép hátvéd poszton nekem Tomori például nagyon tetszik. Nem biztos, hogy még mondjuk jövőre lesz ő a legjobb, de szerintem ott sem néznek ki annyira rosszul. Mondjuk Rüdiger egy jó védőpárral egy nagyon jó védelmet alkothat. Onnan is kivágták az egyik legkártékonyabb sejtet, és az Arsenalhoz sikerült átpasszolni.
Szerintem a Chelsea-nek a bajnok címet az jelenti, hogy megint indulhat a bajnokok ligájába. Arra viszont...
Ja nem most ebben, a következőben.
Értem, hogy a következőben.
Az Arsene Wenger trofi.
Igen. Azért onnan, ha eljutottunk, hogy a Premier League-be bárki megverhet bárkit, sőt, még a Championship-be is bárki megverhet, az egész angol bajnokságban, az FA kupát nézzük meg, bárki megverhet bármit, és hogy hát vannak a bohóc ligák, mint például a liga évek óta a Premier League a legegyértelműbb bajnokság, a legkorábban dől el a bajnoki cím, a legtöbb ponttal nyer a bajnok. Szóval most azért itt tartunk, ráadásul csak romlott a helyzet, mert most már nem egy csapat csinálja ezt, hanem kettő, és valamelyik jövőre is meg fogja szerintem csinálni, vagy megnézzük a tavalyi szezont újra, amikor a City is, meg a Liverpool is halálra nyeri magát. Vannak, tehát hogy ezek a klubok abban a szempontból sebezhetetlenek, hogyha most mindent megnézünk az életkortól kezdve a nemzetközi tapasztalaton, hát, hogy hány játékos képes gólt szerezni egy adott mérkőzésen, hogy milyen a cserepad, valahol mindenki más fokozatosan veszít, és mint egy ilyen két nagy óriás kígyó, előbb-utóbb, hát idén előbb, de hogy valamelyik adottságával ezek a klubok, a nagyok, most nézhet, most ugye újra felerősödött a pénzügyi vonal, nem tudnak akkorát esni, és most nem akarok ilyen Chelsea-Arsenal irányba elmenni, de hogy ugyanaz történik egyébként az Arsenal, mint a Unitednél. Tehát, hogyha bármelyik nagy klubnál véget ért egy nagy korszak, ha utána nem állt bele a földbe a klub, az már siker. És a United azért nem állt bele teljesen a földbe, de mivel pénzügyileg azért egy sokkal nagyobb klub, és más szemlélettel is vezetik, mint az Arsenal, ők nem bírtak egyszerűen akkor esni, mint az Arsenal, aki, aki tudott, aminek egyébként szerintem, ha már beszéltünk a polt játékosokról, hogy egy olyan edzőt választottak, akinek útlevél kell, hogy bemenjen az országba, semmilyen tapasztalata nincs, anyelvet nem beszéli, mondjuk így, mert hallottuk nyilatkozni, tehát hogy ki tudja magát fejezni, de hogy nem beszél a nyelvet, nem beszél a ligát, nincs kapcsolatrendszere, és a Paris Saint-Germain-től érkezik, ami nem volt egy sikersztori. Szóval szerintem ez egy nagyon rossz döntés volt az Arsenalnál, és nyilván muszáj vengerezni mindig muszáj, tehát hogy akik amilyen hangosan és amilyen stílusban várták, hogy ők távozzon, szerintem ez, én mindig úgy gondoltam erre, hogy minden napnak örüljetek, amíg itt van, és örüljetek, ha nem lesz iszonyatos bukás a vége. Most technikailag talán nem, de azért az Arsenal közelebb áll a kieső zónához, mint hogy itt bár arról beszélünk, hogy miért harcolt az Arsenal. Hát szerintem túlzás az élet bemaradásért, de mondjuk a...
Hát az, hogy nem a táblázat második felében így
van. Nimbuszban maradásért. Most már igen, most már ez a kérdés, hogy akkor ez most egy év, vagy ez most akkor számoljunk inkább hárommal, aztán aki a földön van, ott már nem kell kapkodni, tehát akkor nyugodtan össze lehet magukat szedni, de hogy de ez...
Tényleg ott tartunk szerintem, hogy az Arsenalnak tök egyértelműen rá kell menni az FA kupára, különben a fasorban sincsenek az, hogy Európa Liga környékére érjenek egyáltalán lassan.
És hát ami nagyon hiányzik ugye az Arsenalnál, meg egyébként majdnem minden válságba kerülő klubnál, most ide sorolom egyébként például a Juventust is, hogy a játékosok, akár nagy tehetségek, akár fiatal tehetségek, ugye Wengernek az volt az egyik legnagyobb előnye, meg a klubkultúrának, hogy oda mentek az Arsenalba, és akkor léptek, csak az volt a kérdés, hogy hány szintet. Egyet, kettőt, vagy hármat, és akkor végén világsztárok lettek. Hát most nem lépnek sehova. Egyáltalán nem fejlődnek a játékosaik egyéni szinten sem. Mindegy, hogy mennyiért igazolták, most a Pepét is nézhetjük, hogy most akkor ő megérte ezt a pénzt, vagy nem érte meg. Az Aubameyang, aki úgy hozza magát, Isten igazából, meg talán Lacazette-et sem érdemes szidni, de a támadósor oké, de onnantól, ami mögötte van, és én egyébként nagyon-nagyon szerettem az Arsenalt, Wengert is nagyon szerettem, tehát itt szimpatizálok a klubbal, és azon gondolkoztam, hogy volt most a Roy Keane-nek ez a kirohanása a United-del kapcsolatban, és hát persze mindenki bunkózza, meg amúgy is hát ebben a világban, ahol csak az elemzés, meg a matek, meg a számok, hogy nem tud, még taktikáról se tud beszélni, hanem mindig csak ez a kocsmai stílus, hogy keményen, meg oda kell tenni magunkat. De valójában tökre igaza van. Tehát,
hogy... nekem a stílus meg az indulat volt a sértő abban, ahogyan megnyilván.
Persze. Jó, de ez Roy, nem? Tehát, hogy...
világos, csak hát nem tudom... Kicsit most az az érzésem, anélkül, hogy itt a Sky-t nagyon elő akarnám venni ennek kapcsán, hogy túl sok volt az elmúlt hetekben az ilyen típusú megnyilvánulás, ugye Palmerson és Roy Keane is egy héten belül, hogy, és ezeket, ahogyha látjátok, akkor a saját csatornán iszonyatosan tolják. Tehát a Twitterre került föl 18-szor a Sky szerkesztésében, meg még a Sameszok által még 35-ször, tehát hogy nem tudom, leítatták előtte kint, és akkor hogy
itatták, úgy kellett bele erőszakolni, vaj, pikoló sör.
Nem az Észak-Észak-Nyugat című film megvan.
Jó, de tehát hogy alpári volt, szerintem ez csak arra játszott, hogy kiverje a biztosítékot minél több embernél, és mondom, érzek benne szándékosságot szerkesztési oldalról is, nem csak és kizárólag Roy Keane részéről, aki nyilván vevő és kapható ezekre a marhaságokra, de azzal együtt, hogy egyébként az üzenetben volt olyan, amin esetleg érdemes elgondolkozni. Mondjuk nem azon, hogy nem engedném föl a buszra De Gea-t, meg Maguire-t.
Hát egyébként most inkább az Arsenalra gondoltam, ez ügyben, tehát Arsenal játékosok testbeszéde, gesztusai, nem vezet, az Opta nem vezet például méltatlankodás, pofavágás statisztikát, de hogy az Arsenal szerintem elég magasan lenne. Megvannak sértőzői, ezek ütköznek, mert nem is tudnak focizni, nem is focizunk ezekkel, hát, aztán meg megvernek.
Tehát, nyilván, tehát ez nagyon, nagyon rosszul nézett ki ez a Gendouzi, Mopé.
Gendouzi ennek azt hiszem, hogy élharcos. Tehát, hogy a saját játékossal méltatlankodik, mér ide, reklamál.
Megvan a sztori, hogy miből volt a szóváltás Mopé és között. te a végén, vagy hogy mi hangzott el, mert ezt ugye megírták.
Az elejét nem tudom, én itt a fizetésügy.
Így van, tehát hogy az volt az, ami miatt utána Mopi azt nyilatkozta a mérkőzés végén, ugye mikor fogsz annyit keresni, mint én, ugye valami ilyesmi volt most itt a szabadfordításban, és hogy azt mondta, hogy hát ezért megtanulhatnának alázattal veszíteni az ellenfél játékosok.
Hát meg ennél szánalmasabb
érvet. Ez borzasztó.
Még az is azt mondta valami, hogy nézze a táblát.
Igen, vedd le a labdát, vagy nem tudom.
Valami, tehát igen. Pénz, tényleg, ez egy centire van, hogy meg az én.
De ez meg körülbelül sok minden meg is magyaráz egyébként nyilvánvalóan ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, amiket ugye felvetettél.
Jó, csak akkor hol van, tehát most nem akarok leragadni az Arsenalnál, de hogyha már ezt így felvetettetek, akkor szerintem ezt érdemes végig zongorázni, hogy akkor hol van az Arteta, aki tényleg volt Arsenalosként, Guardiola filozófusként, majd beállott a sor elejére, és akkor ott mögé szépen föl lehet sorakozni, és ő majd megmutatja az irányt, és mindenki követi őt.
Mert hát most itt a fő iránymutatásnak szerintem itt a szezon végeztével kell következnie. Most itt abszolút ilyen krízis üzemmód van, ezt valahogy ezt a szezon be kell fejezni, és valamit tényleg villantani, legalább valami esély legyen az európai kupa indulásra, aztán meg nyáron akkor iránymutatás az ajtó felé jó néhány játékosnak, hogy akkor gyerekek.
Jó, csak tehát miközben bocsánat, Özilt kihajítja a csapatból, mert nem megfelelő az edzés munkája. Gendúzinak meg lehetőséget ad mindjárt az első meccsen, tehát hogy akkor nem értem. Tehát akkor nem értem azt a pedagógiai módszert, amivel ő próbál operálni.
Jó, nem látjuk nyilván is sem a hétközben, hogy mi zajlik.
Persze, ezt meg találgatunk, de...
Abszolút teljes mértékben. De egyébként meg ilyen szempontból lehet, hogy egyáltalán nem tenne rosszat az Arsenalnak, hogy itt most hogy végeznének egy 11-2. Helyen körülbelül, és akkor így nagyobb
is lenne. Kár vesződni Európával jövőre, ott viszont óriási előny, hogy teljes nyugi van, nem kell utazgatni sehova. Nem tudom, itt van Özilnek az esete is, tehát hogy azért Özil egy világbajnok játékos, megvannak a teljesen egyértelmű hibái, még akár gyarlósága is pályán kívül, de hogy azért egy közelvilágklasszis játékosról most úgy beszélünk, mint akit úgy beengedtek a stadionba, valami hülye gyerek, tehát hogy aki ide tud zülleszteni egy világbajnok játékost, ott azért az biztos, hogy nem csak az Özilnek a hibája, és ez egy ilyen kicsit másik veszőparipám, meg másik téma a pénzzel kapcsolatban, meg hogy mondjuk a Gattuzónak megvan az első trófája, hogy ezt is belekössem. Tehát, hogy most arra ugye annyi pénz van a fociban, hogy nem úgy, mint régen, hogy végignyomtál egy pályafutást, és akkor utána kényelmesen visszavonultál, van 2 éved a Premier League-be, mondjuk, és utána, hogyha nem vagy teljesen hülye, akkor semmi bajod nem lesz soha többet az életbe, és nagyon sok ilyen játékos van, hogy azért az a szűk elit az nagyon szűk, hogy akkor mi célod maradt Isten igazából évről évre bent maradni? Vagy nem tudom, most kicsit egyszerűsítek, de hogy alapvetően egy óriási játékos uralom irányába tolódott el a foci a közösségi médiával, meg Boszman szabálya, meg minden egyéb mással.
Meg az ügynökök megjelenik.
Meg mocskos ügynökökkel, igen. És hogy... Ha azért megnézem az elmúlt időszak legsikeresebb edzőit, azért azokat elsősorban az köti össze, szerintem, hogy tudnak motiválni ők, menedzserek, és nagyon erős motivációs képességeik vannak, nagy fegyelmet követelnek, és most beszéltünk Contéról, vagy beszéltünk Gattuzóról, aki nyilvánvalóan nem egy szellemóriás a labdarúgásnak, de egy ilyen közegben, amikor újraindul ez a hangulattal, nézők nélküli, elnyújtott, edzőmeccs nélküli, minden nélkül az foci, mi lehet a döntő faktor? Teljesen simán az, hogy és sokkal jobban játszott a Napoli, ugye a Juventus elleni olasz kupa döntőben, teljesen megérdemelték. Az volt a csoda, hogy nem dőlt el a rendes játékidőben. Most Kloppot nézhetjük, a motivációt, vagy Guardiola esetében, tehát hogy több szinten is jelentkezik ez, hogy egyre nehezebb, bár nyilván szörnyű, hogy motiválni kell egy játékos, de tény, amit tény. Nézzük meg az Arsenalt megint.
Ezzel azért nem értek teljesen egyet, és akkor ezzel szerintem tényleg átkormányozhatjuk magunkat Olaszországba is, mert hogyha láttad a Napoli Internek az első 20 percét, ott akkor mit számított Gattuzónak a motiváció? Jó, ott akkor másik oldalon egy Conte volt, oké.
Okay, hát látod?
Jó, de hát ott lefociszta az Inter a Napolit. Tehát, hogy én nekem inkább itt a visszatérős időszakának az első felével az a tapasztalatom, hogy nagyon sok az esetlegesség. Meccsen belül is, meg hát meccsről meccsről, aztán meg még inkább. Tehát ivószünetek. Feltagolják 4 részegységre a meccset. Most itt pont azt néztük a tegnapi Premier League összefoglalóban, hogy hányszor esett gól közvetlenül az ivószünet után, amiről ugye azt mondjuk, vagy nem mondjuk, de azt halljuk sokszor, hogy kicsit benn maradtak az öltözőben. Kicsit ott maradtak az ivószünetnél a játékosok, most van ilyen, mert csomószor látod azt, hogy nem rendeződnek, hogy leginkább fejben, meg gondolatban nem rendeződnek a játékosok azután, hogy van ez a másfél-két perces leállás, mert ugye 60 percnek mondják a Premier League-ben, de szoktuk mérni, 2:30-nál hamarabb ez nem szokott lezajlani mindennel együtt, ameddig. Mindig ez vége van. Ha valaki nézte a Spurs United meccset, ott is gyakorlatilag négy részegység volt a mérkőzésen. Ugyanez a Napoli Interrel kapcsolatban. És ezek annyira kiszámíthatatlan fordulatokat generálnak a mérkőzéseken belül, hogy igazat adok abban, és a játékosoknál is borzasztó fontos, hogy kinek van olyan belső motivációja, ami egy ilyen környezetben mondjuk alkalmas arra, hogy igazán jól játszon valaki, vagy igazán sikert akarjon elérni, de ennél most szerintem jobban felerősödött a véletlenek szerepe, amit tudom, hogy te a fociban nem szeretsz annyira, de...
Nem szeretem, csak kíváncsi vagyok annál, hogy hogy véletlenül ez történt. Az nem véletlen, hogy...
Csak több a kiszámíthatatlan tényező. Egy
csapatnak rendszeresen 20 kapura, és a másiknak 8, akkor biztos van valami oka, ez lehet, persze nyilván van tudatos, de mindegy, ebben most nem megyek bele. Egyébként abban a szempontból mégiscsak igen, hogy én magam konkrétan csináltam ilyen kutatást, és az egy teljesen egyértelmű jelenség, hogy vannak bizonyos játékosok, de ez csapatszinten is jelentkezhet nyilván, ha megvan a kritikus tömeg, és mondjuk 3 ember az már ebből a szempontból az, akinek, ha összehasonlítod a játék szünetek utáni teljesítményét, tehát egyszerűen fogalmazva, a meccs első 15 percét az első félidő hátra lévő részére, megint a második félidő első 15 percét az összes többivel, mindenféle átlagokat meg mediánokat csinálsz, akkor azt fogod látni, hogy ez egy nagyon jellemző jelenség. Van egy csomó olyan játékos, aki sokkal gyengébb teljesítményt nyújt, és itt több szezonon kerül. Nem azt, hogy megnéztünk 3 meccset, és hanem ezek tendenciák, ezek tények, hogy ha valaki 3 szezonon keresztül mindig elmarad a saját teljesítményétől a félidők első 15 percében, akkor ez egy olyan dolog, aminek biztosan van oka, kezelni kell speciális felkészítés, stb., de hogy alapvetően igen, tehát hogy ilyenek vagyunk, hogyha megzavarnak minket a tevékenységünkben, akkor kizökkerünk, és nem tudjuk úgy folytatni, mint ahogy abba hagytuk.
Viszont ha már szóba került ez az olasz kupa döntő, akkor tényleg navigáljunk ebbe az irányba egy kicsit, meg Henrik is említette már a Juventus dicsőséges újrakezdését. 3 meccs, 0 kapott gól, ez önmagában nagyon biztató. A kevesebb szerzettel már, vagy az ugyanennyi szerzettel a két kupa mérkőzése már nyilván nem sokat tudta kezdeni a torinóiak, és már említetted, hogy milyen volt alapvetően ez a kupa döntő. Nekem nagyon meglepő egyébként még úgy is, hogy nyilván valamilyen szinten lehetett arra számítani, hogy egy ilyen újrakezdés egyetlen csapat számára sem lesz túlságosan egyszerű, de mondjuk ahhoz képest, amilyen volt például tényleg ennek az Inter-Napolinak az eleje, hát ahhoz képest aztán tényleg nagyon nem volt még csak hasonló sem az egész mérkőzés ott a döntőben.
Hát az lesz, mint hogy epilepsziás rohamot kapott mindenki attól, ami ott a hátsó lelátón ezek a piros izék oda vetített, akármik azok a vetített cuccok
persze.
Szörnyű volt. Tehát hogy az, hogy ezeket mozgassák...
Azt még csak nem is FIFA 2005-ben, nem tudom, valami Sensible World of Soccerből, vagy honnan szedték elő.
Én nem tudom. Na mindegy, tehát, hogy ilyen szakmai megközelítéssel induljunk neki a dolognak. Nekem pont azért meglepő a Juventus, mert ez a Juventus, ez tele van úgy nyerő típusú focistákkal, hogy nekik...
Na csak.
Nem.
Fejezd be a mondatot, hogy...
Muszáj rágálnom, hogy Sensible World Soccerből mai napig van világbajnokság, de csak Opa. Ennyi. A Juventus, ugye volt az a legendás nyilatkozat a Contétól, hogy itt már nem is tudom, hogy volt, de hogy ők 10 euróval mennek 100 eurós étterembe, valami ilyesmi. És akkor arra kiderült, hogy ez nem pont így van azért. Most nekem mégis az az érzésem, hogy nem ezt a hasonlatot mondanám, hanem bemegy az ember a kaszinóba, és ott különböző téttel lehet játszani. És a Juve leült egy olyan asztalhoz, ahova igazából szinte nem tartozik, és nem is akart soha tartozni. Elkezdett egy kicsit nagyobb tétben játszani, miközben a szigorúan vett sportszakmai döntések meg nagyon rosszul sültek el. Tehát nem, hogy nem adott a gép, hanem még nagyon inkább tehát ez egy nagyon reális következmény. Kezdve az edzővel, most visszakanyarodtunk kicsit a motivációt, motivációs faktorhoz, hogy Sári állott unottan, elmondja, hogy hát igen, rossz, gyenge játszottunk.
Rákcsolja a bagóját.
Igen, magáról még soha semmi rosszat nem mondott, van egy ilyen Benitez effektus, hogy valami mindig rossz. Nem ritkán a játékosok egyébként, teljesen egyértelműen. Ő még nem hibázott semmiben. Aztán lehet azt a játékot játszani, hogy ugye Juventusra jellemző, hogy ingyen igazol játékost. Most is simán föl tudott állni úgy a csapat, az egész középpálya ugye ingyen igazolt játékosokból állt, akik mellesleg háromszor annyit keresnek, mint az öltözőben lévő többiek, mert azért a fizetésen sokáig nagyon szeretett spórolni a Juventus. A Juventus kerüli a kockát, a fiatal játékost eszébe nincs soha venni a klubnak, meg fölépíteni, és most, hogyha gyorsan végigmehetünk, hogy van két kapus, 30 fölött mind a kettő, és akkor Buffon most nagyon megtiszteltük.
Ott van, jócskán 30 fölött.
Ott van Chiellini, meg a Bonucci, bőven 30 fölött. A középpálya föl tud úgy járni, hogy Kedira, Matuidi, Pjanic, mindenki 30 fölött, Higuain 32, meg ott van Ronaldo. És ez nem áll nagyon messze egy rendszeres kezdőcsapattól, ahol mindenki nem az, hogy 30, hanem bőven 30 fölött. És mi következik ebből? Hát újra kell építeni a klubot, kell egy átalakulás, miből csináljunk pénzt. Hát ez egy nagyon rövid lista, mert akiből egyáltalán lehet pénzt csinálni, az meg az egyetlen épkézláb játékosa a Juventusnak, Dybala, Bentancur,
Pjanic még nyilván...
Pjanic még igen, meg mondjuk nyilván Csesnyivel igazságtalanak voltunk, mert technikailag 30 fölött van, és lehetett habosítani a felsorolás, de azért kapusnak nem öreg. De a lényeg, hogy a jó játékos piaci húzásai nem igen jöttek be, szépen lassan csorog kifelé mindenki, aki ingyen jött, borzasztóak a teljesítmények, például Rabiot, de Ramsey-t is mondhatnánk, Emre Can már nincs is ott, most nem sorom fel újra a csapatot, hozzávéve, hogy te azért látod a Juventus, mert azért nem az olasz foci a legdivatosabb bajnokság, de azért követitek. Tehát Juve meccset nézni évek óta semmiféle élvezeti faktort nem ad. Persze, megnyerik a meccset. Mert ugyanolyanok Olaszországban, mint amiről beszéltünk a Premier League kapcsán, hogy minden területen erősek, pénzügyileg, cserék, gólszerző játékosok, bár ez pont teljesen fejreállt, ugye mióta Ronaldo jött, el lehet mondani, hogy mennyi gólt szerzett, megnézzük, hogy mennyit veszítettek azok, mennyivel zár kevesebben Dybala, vagy Cuadrado, vagy bárki, Douglas Costa. Nem szerez több gólt a Juventus, hanem kevesebbet szerez. Azt is ráadásul annak meg nagy részét egy ember, arra azért föl lehet készülni, és a csapatjátéka pedig siralmas a Juventusnak, amit mondjuk egy ilyen, ha bajnokok ligájához visszakötjük, az a Lyon elleni, mert ugye a Juve a csapatban mindig el. Juve
az majd, a szezon legrosszabb meccs.
Majd áprilisban elkezd focizni a Juve, majd most még nincs semmi, aztán évek óta azt látjuk, hogy amikor el kéne kezdeni focizni, akkor sem történik semmi, hanem ugyanaz a kínszenvedés megy, mint az első 6-8 hónapban.
Hú, kár, hogy nem jegyzeteltem. Szerintem egyrészt igazságtalan vagy, mert a Juventus, most azon gondolkozom, hogy mikor játszott lehengerlően? Tehát ez a mindig
nagyon
ez
jó a felvetés. Igen, tehát hogy azért ez a know your audience, tehát hogy tudd, hogy melyik csapatnak
drukkolsz. Nem ez az a klub, ahol a győzelem nem fontos?
Igen, tehát hogy... tudjuk, hogy a Juvénél nem fontos a győzelem, hanem az csak egyetlen számít, dolog, ami számít, és ezt képviseli. Ha egy nullal lehet nyerni, akkor...
Igen, az évtizedek óta ezt képviseli. Ez... Egyrészt, ugye az, amit... Tökéletesen igazad van abban, hogy valamelyest úgy tűnik most, hogy elhibázott a játékos politika, de mondjuk én annyival vagyok megengedőbb a Juvéval szemben, hogy én nagyjából érteni véltem azt, hogy hogyan akar ez a társaságod, vagy ez a, mondjuk tekintsük egy entitásnak, odaülni ahhoz a pókerasztal, vagy rulettasztalhoz, ahol a nagyok játszanak. Értettem a szintlépés szándékát. Aztán az, hogy ez nem vált be, arról szerintem itt másfél év után, mert most tekintsük ezt másfél évnek, annak ellenére, hogy majdnem kettő telt el, még nem lehet teljesen egyértelműen ítéletet mondani. Azt, hogy idős játékosok alkotják a keretet, meg a kezdőcsapat körüli játékosok azok, az annak is szerintem kettő megközelítése van, és itt erre kötöttél rá, hogy szerinted nincsen sok győztes típusú játékos a Juventusban, szerintem van. nagyon sok győztes típusú játékos van. Ez nem biztos, hogy tökéletes harmóniában van azzal, amit az edző képvisel filozófiaként, ugye itt Sarri, és én ennek a diszharmóniának látom itt a kicsúcsosodását abban, hogy a Juventus egyrészt nem szórakoztató, másrészt most nem is annyira eredményes, amennyire korábban az megszokható volt. Másrészt van ez a helyzet, amivel maximálisan azonosulni tudok, meg amit elmondtál, hogy ez a Juventus az egyszerűen nem arra van kitalálva, meg nem arra van beállva, hogy innen van tovább út a játékosoknak. De ez is abból fakad, hogy úgy deklarálta magát ez a csapat, hogy mi végállomás vagyunk. Mi ahhoz az asztalhoz ültünk, ahol már vagy utána befejezik nálunk a játékosok, vagy lefelé mennek, mert mi mindenkit a csúcsot akarjuk. És azt a csúcs pillanatot, nem biztos, hogy azt, amikor a legjobban játszol, hanem amikor a leginkább képes vagy nyerni. És szerintem e között a kettő között van egy olyan különbség, amit a Juventus megpróbált megragadni, egyelőre sikertelenül.
Egyébként ez maximálisan igaz. Tehát, hogyha a nyerő játékos, vagy én inkább azt mondanám, hogy mentálisan nagyon erős játékosok vannak a Juventusban, ez tény. Azt, mint klubmenedzsment, tehát, hogy hogyan lehet átülni a nagyok asztalához úgy, hogy lemondunk a játékospiaci bevételekről, szerintem sehogy. Tehát, hogy egyértelműen a Juventus nem annyira erős, alapvetően sem pénzügyileg, majd elveszi saját magától azt a területet, ahonnan egyébként a lehet, tehát, hogy igazán nagy pénz onnan jön. Most lehet marketing szerződéseket aláírni, na bum, aláír 20 millió euró, az már nem rossz szerződés, és akkor mi van? Tehát, hogy az egy féljátékos se. Talán. Egyszerűbb lenne azért fiatal játékosokat felnevelni, meg felépíteni, de nem mindegy, összességében, tehát hogy az kevés a piacképes játékos a Juventusnak, miközben pénzügyi versenybe akar belebonyolódni. Most megmondhatjuk, vagy elővetjük az angol bajnokságot, még hogy a Liverpool hogy építette fel saját magát. Olyan játékosokért szerzett 20-30-40 millió eurókat, aki nemhogy nem kellett nekik, de hogy
útban volt.
Igen.
Szolánki például, igen.
És ők ezt nagyon-nagyon jó menedzselték, vagy hogy mire fordították a Coutinho pénzt, mennyire viselte meg a klubot, hogy gyakorlatilag a legjobb játékos, mire akkor azért, amikor elment és ott volt, akkor azért ez a Liverpool Coutinho-ról szólt, ami nemhogy nem rázta meg őket, hanem nyertek azzal szakmailag, pénzügyileg, hogy túladtak rajta. Szegény még azóta is csak kallódik.
Bocsánat, csak hadd kérdezem meg azt, hogy a Marotta korszaknak azért majdnem mindig volt egy jó pénzen értékesített játékosa. Vidal, Pogba, most nem biztos, hogy sokkal messzebbre tudok ennél menni, de voltak azért ilyenek, és nem volt példa nélküli ez.
Meg voltak mindig kicsibe és nagyba is egyébként.
De az...
De csak meg akartam erősíteni, amit mondasz, de szerintem kimondtad a kulcsot, de bocs, hogy nem vártam meg és hogy
ja, nem.
Maradt a korszak.
Így van, az lezárult, és az új korszak az meg arról szól, hogy mi nem vagyunk hajlandóak kiárusítani az értékeinket. Másképp, hogy nem is vevő senki az értékekre, de ennek a lezárásnak volt a következménye szerintem az, hogy ez így alakult.
Hát erre csak röviden azt tudom mondani, hogy nagyon keveset beszélünk, mert nyilván egy unalmas téma, idős emberek szemüvegbe, akik vezetik, a sportigazgatókról beszélek, vagy menedzsment tagokról, de hogy valójában mennyi tapasztalatuk van, milyen kiterjedt kapcsolatrendszerük, minden dílt, minden kis záradékot ismernek 20 évre visszamenőleg, hogy kivel hogy kell üzletelni,
tárgyalni. Különösen Olaszországban egy jelentés.
És igen, és főleg azt, hogy kiből lesz játékos, rendes játékos. Tehát, hogy a Juventusra is jellemző volt, csak egyetlen kicsit demagóg, de azért valós példát. Tehát, hogy az Zidant, amikor leigazolta a Juventus, akkor meg kellett nézni, hogy kicsoda, nem az volt, hogy azért ott valami nagy young prospect, és akkor majd tőle várunk bármit. És úgy lett belőle szerintem a világ valahol legjobbja. De most ez a Juventusban, ez sincs. Tehát, hogy nem fejlődnek ugyanúgy a Juventusban a játékosok. Nem, hogy nem fejlődnek, sokszor még azt a szintet se ütik meg, akár a Ramsey vagy az Emre Can, amit egyébként máshol tudnak. De a Juve-ban ez nem igazán sikerült, mert közben itt történt ez a nagyon fontos váltás. Marotta már nincs a klubnál, hanem mi történt a közröhely tárgya Internél, aki 10 éve majd jövőre, meg az átigazolási piac nyertese, meg nem tudom, és kicsit túlzok és bántom őket, de azért az Inter így volt.
Hát ennyi maradt már csak, hogy őket
bánt. Így volt elkönyvelve, mióta Mourinho nincs ott. Most azonnal a bajnok, ha még nem is küzd a bajnoki címért, de ilyen körülmények között akár küzdhet is a bajnoki címért az Inter.
Ez lett volna a következő kérdésem nagyjából.
Ez csak szóba ment az elmúlt nem tudom hány évben, hogy cél a bajnoki cím persze. és te 25 ponttal kikaptak a Juventustól. Tehát, hogy most még a nagy derbiket elveszítette rendszeresen az Inter, de már nagyon stabilan tudnak nyerni, és ez még egy nagyon rövid időszak, amióta ott van Conte meg a Márotta. Amúgy, ha valamikor, nyilván Juve se fog 50 bajnoki címig menni, ha valamikor elveszíti a Scudettot, akkor az idén lesz. Szerintem nagyon jó esély van rá. És pár pontban nagy a különbség, de riasztó, hogy a Juventus futballozik, és nagyon sok forduló hátra van. Szóval most az Inter egy kimagaslan jól menedzselt klub, szerintem európai szinten is. Ők csinálják most azt, amiben a Juve szokott, hogy kik vannak? Eriksen, a speckó körülmények, meg így, és azonnal ugye megszerzik. Persze nekik is nincs idejük most, mert eredményt kell felmutatni, de mintha Eriksen egy annyira öreg játékos lenne, de azért nem egy ilyen fiatal. De hogy ezeket nagyon jól használják ki, és most úgy vonzó is szerintem ez az Inter projekt, hogy végre ezt teljesen mindegy, hogy aki uralja ezt a Türannoszt a trónon, ezt le kéne nyomni. Arra a csapatra emlékezni fogunk, az egy ilyen csillagos, hogy most, aki lenyomja végre a Juvét, arra azért így emlékezni fogunk, hogy melyik volt ez a csapat, és amikor majd Németországban valaki megszakítja, akkor arra megint úgy emlékezni fogunk. A Kloppra is emlékszünk, hogy ők azért elverték egy párszor a Bayernt.
Igen, pont ez jutott eszembe egyébként, csak ezt Ádi nyilván könnyebben meg tudja erősíteni, hogy a Dortmund az azért évek óta ezzel kísérletezik, nem? Hogy egy jól menedzselt klub legyen, amelyik ennek is köszönhetően, meg ezeknek a jó díleknek köszönhetően valahogy tudjon egy olyan versenyelőt.
Itt meg visszakanyarodhatunk arra, amit ugye Henrik mondott még itt az adásnak az elején, hogy szerintem a Dortmund egy jól menedzselt klub, pont egy edzőre van ilyen szükségük szerintem, aki egyrészt Lucien Favre még szakmailag még olyan nagyon sok fogás nem is feltétlenül találnék rajta, de a motivációs eszköztár az messze nem olyan erős, mint akárki, akit emlegettünk itt, például Klopp, ugye, akinek a sikerében nyilvánvalóan nagyon fontos szerepet kellett ennek is játszania, azért annak idén is. Tehát én nyáron azt gondoltam, hogy ez a Dortmund tényleg bevásárolt és egymás után zsákolta be az ígéretesebbnél ígéretesebb játékosokat, hogy mikor, ha nem most. Aztán ehhez képest meg azért elég messze kerültek ettől.
Hát igen, ott a kérdés, hogy egyáltalán megugorható ez a cél. Normális működés, vagy üzem, tehát ilyen business as usual üzemmódban meg lehet ezt csinálni. Erre szerintem az a válasz, hogy nem. Egyébként tehát ahhoz, hogy valaki tehát, hogy a Bayern az alapvetően, ha nincs valami krízis, válság, valaki börtönben van, vagy ilyen belső ellentétek vannak, utálja egymást a sportigazgató, meg az edző, megsérül hosszú.
Én azért volt az elmúlt években.
Igen.
De ez sem elég önmagában feltétlenül, hogy, de ilyenek is kellenek ahhoz, igen, hogy...
Ha ez nincs, akkor biztosan nem tudunk semmiről beszélni a Bundesligában, és ha ez van, még a Bayern akkor is marha erős, tehát nagyon jónak kell lenned ahhoz, hogy ki tud használni ezt a lehetőséget. De egyébként a Bayern, mert ha kivennénk a Bayern-t ebben a német bajnokságban, akkor viszont elképesztő jó lenne ez a liga, meg nagyon, nagyon kiegyenlített. Hát nyilván így a Bayern árnyékában zajlanak a dolgok.
Jó, de tehát amiből egyébként egy klubba legtöbb bevételt könyvelheti el, és ezt itt most hivatalosan is mondjuk, hogy a játékos eladásban, például a Dortmund azért évek óta nagyon jól gazdálkodik, itt elég visszamenni Götzéig, Aubameyangig, vagy Dembeléig, akikből olyan bevételre tettek szert, amit hogyha jól fektetnek be, akkor akár, most megint csak papíron mondom, ez a versenyhátrány ledolgozható is lett volna.
Azért nem, mert közben a Bayernnek nem kell nagyot mennie mondjuk az átigazolási piacon sem, csak a saját szintjükhöz képest megfelelő játékosokat behúzni. Ha például kap meg egy ilyen pofont, mint annól Dortmundtal, akkor szépen elhozni Hummelst, elhozni Götzét, megvan az a pénz, elhozni Lewandowskit, érted, gond nélkül meg tudják tenni, és akkor náluk minden megy tovább. Tehát nekik nem akkora megerőltetés ezeket a játékosokat megszerezni, mint amekkora megerőltetés mondjuk egy Dortmundnak akár olcsó megvenni ezeket a játékosokat, kinevelni és eljutatni erre a szintre, hogy aztán eladják őket. És igazából, tehát a Dortmundnál is az van, hogy nem tudják nagyon hová költeni azt a pénzt feltétlenül olyan szempontból, hogy aki meg az a szint lenne, amire a Bayernnek szüksége van, az nem feltétlenül akar akkor Dortmundba oda menni. Egy holland most ilyen szempontból tök jó példa, mert ő neki egyértelmű, hogy ugródeszkaként tekint a Dortmundra, és nem itt akar megöregedni. Ez nem is lehet kérdés. Ez most tök jó a Dortmundnak egy pár évig, aztán lehet, hogy ő is kiköt majd Münchenben.
Hát meg szerintem egyre inkább itt a Dortmundról, a Lipcséről, de mondjuk a Bayer Leverkusenről is beszélve itt ugye most Havertz esetében, azért az egy nagyon komoly veszély volt eddig is már a Bundesliga klubok számára, és minthogyha most itt a jelenben még inkább ez leselkedne rájuk, itt most Werner igazolását figyelembe véve, vagy Havertz-szel kapcsolatos pletykákat, hogy hogy a többi ligával szemben nem tudják, most itt főleg a Premier League persze az, amelyik érdekes, nem tudják megtartani az igazán nagy tehetségeket, és nem tudják még azt sem megvárni, hogy olyan szintig kibontakozzanak, mint ami mondjuk korábban megfigyelhető volt. Tehát, hogy most már a potens játékosokat, nem a sztárokat, a potens játékosokat képesek elcsábítani Premier League klubok, és nem is feltétlenül a legnagyobbak.
Ugye szokták mondani, hogy válságban a gazdag még gazdagabb, a szegény még szegényebb lesz. Nem kizárt, hogy most jutunk el ahhoz a pillanathoz, mondjuk ennek a mostani helyzetek is köszönhetően, hogy oké, hogy beszéltünk korábban 5, utóbbi években inkább 4 top bajnokságról, ebben is lesz mondjuk 2 a spanyol meg az angol, meg másik 2 utánok mondjuk a német meg az olasz.
Hát szerintem ez most is így van, azért ez nem kell nagyon sokat előre menni más-másokból, de... A kicsit az a baj a német focinak, túl jó munkát végeztek. Tehát, hogy bebizonyosodott 18, meg 20, meg 22 éves német játékosok, hogy nincs bennük nagy kockázat, simán le lehet őket igazolni ilyen korban is, és mi most már kikövezték ezt az utat, nem fogja senki megvárni, hogy akkor tényleg a Havertz legyen 26 éves, akkor tényleg elit szinte, hanem simán leigazolják abban a pillanatban, ahol tudják. Az egyébként azért szerintem az ő szempontokból reményteljes, hogy nem tucatjával, de azért ki tudnak nevelni direkt vagy indirekt módon, az indirekt mondjuk a Sancho. Tehát, hogy azért azt majd megnézem, hogy őt mennyiért fogják eladni. Tehát, hogy tudnak olyan áron értékesíteni, mint mondjuk az Ajax, hogy itt azért már 50, 60, 70, Havertz esetében biztos, hogy ilyen számmal fog záródni. Szóval tudnak nagy értékű fiatalokat is nevelni, ráadásul a Dortmund a másik irányt is jól csinálja, bár Sancho is ideillik, de mondjuk a Hakimi is, tehát hogy más klubnál teljesen mellőzött, vagy igazából nem számoltak vele komolyan, és nem hogy beválik, hanem újra rendes piacképes játékost nevelnek belőle, akit ingyen vagy apró pénzért szereztek meg, és abból ők rendes pénzt fognak csinálni. Szerintem Dortmund nagyon-nagyon jól működik. Hát a német foci, meg a német ipar, az ország gazdasági erő, a kiszámíthatóság, ők tehát nagyon megbicsaklani szerintem nem tudnak, még a Széria azért sokkal gyengébb lábakon áll ebből a szempontból, tehát ők pont emiatt soha nem fogják utolérni a nagy toblikákat, és a nagyon soha nem is fognak lemaradni tőlük szerintem.
Nem tudom, hogy akarunk-e beszélni, akkor még egy kicsit a másik nagy topligáról, hogyha már itt az első helyre behúztuk az angolokat, meg a spanyolokat. Már csak azért is, mert azért elég izgalmasan alakul a bajnoki címért folytatott versenyfutás, ott mögöttük is vannak azért bőven érdekes kérdések, tehát ott oké, hogy az első kettőnek a személy, hogy ők lesznek az első két helyen, az viszonylag egyértelmű, de azért ott mögöttük már például lassan feltétlenül teljesen egyértelmű, hogy a bajnokok ligáját érő helyekre ki fog odaérni, de hát nyilván az a legizgalmasabb, hogy mi zajlik ott az élen, és most oké, hogy vesztett pontok tekintetében ugye amikor éppen beszélgettünk, ugye vezet ugyan a Barcelona 3 ponttal, de a Real Madrid egy meccsel kevesebbet játszott, most már ugye átmenetileg át is vették a vezetést ezt megelőzően. Ez egy picit, mintha lépés erőnyben lenne a Real Madrid jelen pillanatban.
Hát én játékban ezt nem tudom eldönteni, ugye a legutóbbi beszélgetésünkkor is azt mondtam, hogy kicsi a minta, meg nem nagyon látjuk még egyelőre, mert a nagyon komoly erőpróbákat még azért egyik oldalon sem láthattuk, bár azért most már azóta voltak olyan mérkőzések, amelyeken kiderülhetett, hogy ki milyen állapotban van. Én nem látok szignifikáns és nagyon nagy különbséget. Tehát nem látom azt, hogy a Barcelona szárnyalna a Real Madrid, meg mondjuk botladozna, vagy ezt visszafelé sem. Most inkább ugye pont a másik irányból kellett volna közelítenem. Tehát, hogy mind a kettőben látom a potenciált, hogy akár itt behúzzák a hátralévő meccseket, és akkor itt fej-fej mellett. Itt szerintem egy-egy nagyon-nagyon kis apró részleten fog múlni az, hogy mondjuk melyik csapatból ki az, akit ki fognak állítani a 10. percben egy meccsen, és azon elcsúszhat.
Szerintem is egy nagyon 50-50, hogyha létező legkevésbé tudományos megközelítést, vagy szakmai megközelítést választjuk. Én azért fogadnék a Real Madridra, hogy végül megnyeri a bajnokságot, mert ez a futballnak ez a fél romantikus igazság tevése, ami azért persze sok botrányos ítélete mellett azért működik. Tehát az a cirkusz, ami a Barcelonánál megy most már egy nem tudom hány, most már éveket azért mondhatunk, amilyen ügyek lehetnek a futballban, azt mindet tudja produkálni, az edzőtől, a játékosokon át, az öltözőn belüli balhéktól, ez a megunhatatlan Neymar sztori, hogy egymást fúrják, meg zárják börtönbe a vezetőség tagjai, mindenféle identitás, sportszakmai vonalat, Lamasiát felszámoltak, ilyen marketing igazolások vannak, akik persze utálják egymást, és nem is illenek a csapatba olykor, hogy ezt a foci egy újabb bajnoki címmel jutalmazza, azt ezért mondtam, hogy ez egy ilyen kicsit buta megközelítés, mert nyilván nem ezen fog múlni, de én nem tudom elképzelni, hogy ez a környezet egy ilyen végletekig kiélezett versenyben, amiben a Real Madrid áll a túloldalon, ami, hát ha Juve-ről beszéltünk, hogy ez egy nyerő típusú, meg mentálisan erős klub, akkor Real Madrid kétszer olyan, láttuk egymás ellen őket BL döntőbe például, és ki is derült ez a fajta készség meg adottság. Hozzávéve azt, hogy Zidane szinte sokkal jobban kiszámítható edző, meg a Real Madrid mutatói sokkal egyenletesebbek, mióta újra ő irányítja a csapatot, és szerintem ez elég lehet egy ilyen helyzetben. Hozzávéve, hogyha ugyanannyi pontjuk lesz, akkor ugye az egymás elleni eredmény, megint az, hogy ha egymás ellen nézzük, megint a Real a jobb. Szerintem ez egy olyan szezon lehet, amit meg tudnak jelni. Egyébként tudom, mit akartam Isten igazából mondani, hogy a Real Madridnek a fizikai mutatói sokkal jobbak lettek Zidane alatt, és hát ugye volt egy emblem, megérkezett, és azt mondta, hogy hát a Rodriguez fiú helyett ezt Casemiro fiút fogjuk játszatni, mert ez nekünk hosszú távon jobb lesz. Tehát, hogy ez a fajta fegyelmezettség, racionalitás, erősebb, jobb fizikai teljesítményre való képesség, ez egy ilyen körülmények között, amiben most be kell fejezni ezt a bajnokságot, szerintem nyerő lehet a Barszával szemben.
Meg kicsit már, bocsánat, ilyen kupleráj helyzetet próbáltak mind a két helyen felszámolni, ugye a Realnál sikerült visszahozni most nem akarom azt mondani, hogy a régi madamot, de egy olyan embert, aki már azért bizonyított és letette ezt azt az asztalra. A Barszánál ugye jött az a Setién, aki még igazából ezen a szinten sohasem mérettetett meg, és most kellene akkor neki villantania, még össze is jött ettől függetlenül is, tehát tényleg annyira szoros a helyzet jelen pillanatban, de még ezeken kívül, amiket ugye Henrik is mondott, én még ezt is hozzátenném, hogy már csak emiatt is én is azt gondolnám, hogy azért a Real nagyobb, minimálisan, de nagyobb esélye válhat neki szerintem itt az utolsó fordulóknak majd.
Nekem megbicsaklott az a teóriám, amit itt a Juventus kapcsán is mondtam, a nyerőtípusú játékosokkal kapcsolatban már itt az eddigi meccsek alapján is, hogy itt még jobban kijön a tudás különbség a pályán, meg a motivációs szint. Egyelőre a City az egyetlen, amelyik tartja magát, tehát amelyik már két meccsen túl van, és ott kijött minden mérkőzésén eddig a kvalitása a játékosoknak szerintem. Én azt gondolom, hogy ha ez dönt, akkor itt viszont a Barcelona. Nekem ők kvalitásban, a nyerőtípusok számában jobban állnak jelen pillanatban, ebben az évben a Realnál. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként mondjuk hosszú távon ne látnék több potenciált a Real Madrid fiataljaiban, meg azokban a játékosokban, akik most Zidane alatt beépültek, de e pillanatban szerintem több a minőség a Barcelonában. De nem, tehát gyorsan hozzáteszem, hogy az eddigi tapasztalatok alapján nem feltétlenül ez fog dönteni.
Az akkor lehetne, bár nem akarok feltétlenül vitatkozni, inkább csak hangosan elgondolkodok ezen, hogyha még játszanának egymás ellen. De hogy az ellen a szint ellen, ami ellen nekik ott már talán, és...
Hát ha úgy 1-0-ra kell megnyerni a meccset, mint a Bilbao ellen, vagy tehát hogyha ilyen helyzetek döntenek, amiről itt beszéltünk az előbb, hogy lehet, hogy lesz sok olyan ilyen X-es meccs, aminél tényleg csak egy villanás, vagy egy hiba, vagy valami dönt, akkor lehet, de...
Lehet, hogy így lesz egyébként. Én nagyon nehezen tudok attól elvonatkoztatni, ezt ismerem magamról, meg bebizonyították az elmúlt évek, hogy annyira erős az a kép, ami kialakult az elmúlt 10 évben a Barcelonáról a fejünkben, hogy nagyon nehéz attól elvonatkoztatni, még hogyha nyilván nem akkora különbség, mint a Juventusnál, de azért a Barca meccsek sem, tehát hogy az élményfaktor, a játékminőség, a helyzetek minősége, hogy egyáltalán nagyon messze van attól, ahova még önkéntelenül is tesszük a Barcát, hogy mennyire jó a Barcelona. Nem olyan jó, egyáltalán nem olyan jó a Barcelona, mint akár csak Tito Villanova alatt volt. Az a Barcelona úgy megverni ezt a mostanit, hogy nem lenne szerintem, nem lenne kérdés.
Hány Barca könyvet fordítottál? Most itt beleértve azokat is, amik a klub alkalmazatai.
Igen, bónusz másik oldalon, igen, sok Barcás, meg Guardiolás könyvön dolgoztam, meg spanyol focin, összesen 3-an egyébként, az nem annyira sok. Szóval, meg amúgy gyerekkorom óta szerettem a Barcelonát, meg Laudrup, meg nem tudom, megvannak ezek a dolgok, nagyon szeretem a Barcelonát, de én magam is azt teszem észre, hogy mint ahogy a szereplés lehetőségét sem keresem, nem keresem a Barcelona meccseket, hogy úristen, tegnap nem tudtam, hogy nem úgy vártam, uff, Athletic Bilbao mekkora meccs lesz, megnéztem, 1-0 lett. Tehát, hogy ez, és lehetett volna simán 0-0, vagy akár, tehát a Bilbao-nak például tökre simán megvoltak a helyzetei, nem mondom, hogy dominálták a meccset, de voltak olyan helyzetei, amiből reálisan gólt szerezhettek volna, szóval... Na, már Barca, már semmi se régi, mindenki rossz igazából. Ez a Chelsea-re sikerült valami ott mondani.
Egy ilyen három öreg ember károgásával alakult ez a mai műsor.
Igen, de hogy átalakítsam, az engem nagyon érdekelne, hogy szerintetek az új lebonyolítás elsősorban a BL-el kapcsolatban, hogy most, hogy így átértékelődött a helyzet, és nincsen már Liverpool sem, hogy most akkor ki a BL esélyese?
Egyáltalán nem mernék ilyenekbe belemenni. Fú,
hát én a Manchester City-t mondanám. Méghozzá azért, mert...
Hát majdnem lendületből mehetnek bele végül is majd.
Egyrészt ugye nekik a legjobb a meccselosztásuk, a legbővebb a keretük, és van egy olyan gyanúm, hogy Guardiola még azokat is szépen be fogja rakosgatni, mint ahogy erre már azért utalnak jelek, akik nem feltétlenül az ő jövőképének a részei, tehát itt Leroy Sané-ra gondolok elsősorban. Iszonyatosan bő kerettel dolgozhat, megteheti azt, hogy a Burnley-t agyonverje 5-0-ra De Bruyne meg Sterling nélkül, szóval nekik van másfél hónapjuk fölkészülni erre a BL kalandra úgy, hogy igazán nincsen tét, hogy gyakorolhatnak, és hogy én azt gondolom, hogy az összes edző közül még talán lehet, hogy most ezért megköveznek, beleérte Kloppot is, ő az, aki a leghatározottabb vízióval rendelkezik a futballról.
Nekem Hansi Flick víziója is eléggé határozottnak tűnik az utóbbi hetekben.
De azt mondom, hogy igazából itt ezzel csak azt akartam mondani, hogy ő szerintem az az edző, aki nagyon pontosan tudja és felépíti azt, hogy mit vár a csapattól most, mit vár a csapattól július közepén, és mit vár majd augusztus 7-én, amikor játssza a Real Madrid elleni 8-6 döntő visszavágott. Tehát, hogy ez egy jobb csúszhat hiba a rendszerben, mint ahogy ezt többször láttuk idén a Citynél, de amikor ez becsúszik, akkor mindig egy ilyen hibáról beszélünk a Matrixban. Tehát, hogy a Cityt mindig ezt beszéljük, meg ezt mondjuk, hogy a Cityt nem lehet úgy megverni, hogy agyonvered, és hogy dominálod, és a Cityt úgy lehet megverni, mint ahogy megveri a Wolves, hogy 80 percet emberelőnyben játszik, meg lehet úgy verni, hogy a Crystal Palace kétszer rúg kapura, és mind a kettő gól 50 méterről, tehát hogy így lehetett az elmúlt években megverni. Még a Liverpool se tudja úgy megverni a Manchester Cityt, hogy akkor beszorítja a kapuja elé, és akkor majd megtalálja a rést, és kivégzi.
Igen. Illetve hát mondjuk a BL-ben azért pont volt ilyen, hogy eléggé kivasalt a Liverpool, és most nincs az a visszavágó, mert hogy két meccsen szerintem sokkal nehezebb tovább jutni a City ellen, mint egyen, bár egy kicsit amúgy azért kérdeztem, vetettem fel én a kérdést, hogy nekem kelljen rá válaszolnom, pláne nem először, de szerintem ezzel csak egyet érteni lehet, hogy a City valószínűleg a legnagyobb esélyes, meg mellettük azért szerintem a Bayernnek is ez feküdni fog.
Csak ez egy jobb hónap kiadás körülbelül. És akkor...
Hónapnyi edzőmeccs, igen. Ez
hát ha egyáltalán milyen edzőmeccset tudsz lekötni ebben az időszakban?
Nem, ami... Csomó francia várja, hogy játszhasson.
Ott vannak a hollandok, ugye már közel vannak, lehet buszozni. A másik véglet, meg hogy az meg az Atletico Madrid féle véglet, hogy annak azok a csapatok, akik azért nem BL győztes vagy esélyes csapatként él a fejünkben, de hogy egy meccs. Ki az a csapat, akit az Atletico Madrid egy meccsen ne tudna kinyírni? És hogyha csak egy kicsit van szerencséje a sorsolással, hogy mondjuk ez a döntőre korlátozódik, amikor van egy egyértelműen erősebb ellenfél, addig meg majd a Lyont kell megverni, meg még nem tudom kit, majd meglátjuk. Vagy ez mondjuk azt is mutat, hogy megint megcsinálják ugyanazt, eljutnak a döntőig, ott megint van egy lényegesen jobb csapat, és megint nem tudnak nyerni. De azért az, hogy egy meccsre korlátozódik itt a párharcok, az azért felerősít olyan erényeket, ami máskülönben azért nem jön neki. Meg hát itt a stadionvesztések ebből a szempontból is, mondjuk a Cityt, anélkül, hogy most a szokásos cinikus empty hadaznék egyet, de hogy azért ők nem veszítenek annyit, mint mondjuk a Liverpool vesztett volna, vagy azért megvannak azok a stadionok, így, hát, hogy, Juve, így, hogy semleges pályán kell játszani, vagy akár a Juve, de egyébként ez a Bayernre is igaz, hogy az Allianz Arenában nem nyerni járnak a csapatok meg parádézni. Hát, szóval ez még egy speckó faktor, még azért az Atletico Madrid le fogja játszani Portugáliába is a meccsét, bár nyilván nekik is nagyon sokat számít az hazai pályát, ez butaság őket azért kivenni.
Úgy ne fejezzük be az adást, hogy az Atalanta nevét nem mondjuk el. Itt a...
Hát csak erre vártunk, én ülök itt, mondom, egy óra eltelt, és mi van az Atalanta?
Nem, csak hát, hogy mint az esélyesek, mint a bél esélyesek között. Egy meccs, és Gasperini.
Hát egyébként abszolút van benne ráció. Most azon gondolkozom, hogy nekik is azért még a szezon vége.
Mekkora hipster derbi lenne egy Lipcse-Atalanta negyeddöntő, nem?
Világok találkozása.
Azt szerintem azért nehéz elképzelni, hogy az Atalanta nagyon sokáig jusson ebben a sorozatban. Azt, hogy amikor majd erről a szezonról beszélünk, mondjuk ne a döntő jusson eszünkbe, hanem egy olyan meccs, ami a legjobb meccse, legnagyobb meccse, az ennek a szezonnyak a Real Ajaxa, mondjuk, hogy azt az Atalanta játsza, azt el tudom képzelni. Egyébként.
Már lejátszotta a Valencia ellen, nem?
Hogy ezt elmesélem, mert nagyon, nagyon örülök, hogy ez megtörtént, hogy ebből a sorozatból élőben láttam például a City Atlantát, ami újra megtörténhet, ráadásul Gerazolival, igazából csak ezért akartam fájlni, nagyon szeretem, de hogy kiment az Atalanta, és elkezdett úgy focizni, mint a Brescia ellen, kint Angliában a City ellen. És látszott, hogy hát ez itt nem fog menni, mert csak idő kérdése, hogy ebből az ötemberes letámadásból mikor fognak gólt kapni, de egyáltalán nem volt törvényszerű viszont, hogy ott a City szerezzen vezetést. Tehát mire a City megszerezte a vezetést, simán rúghatott volna két gólt az Atalanta, ott egyszerűen az derült ki, hogy ehhez a sebességhez az Atalanta nincs hozzászokva, nem találkoznak ilyennel, mint ami a City ellen megtapasztalt.
Ez az a meccs volt, amikor Volker lett a kapus a végén, nem?
Sterlinget. Hát te, ezt nem tudom.
Most így amikor hirtelen, ugye nem az volt, amikor kiállították Bravo-t?
Nem emlékszem, de azt szerintem a visszavágó.
Igen.
Ez az első. Ez az első meccs. Tehát, hogy és nyilván értem is, hogy miért az ott szóba, és tök jó az Atalanta, az, hogy ők tényleg úgy vannak vele, hogy gyertek, focizzunk, tök mindegy, hogy milyen pályán, ki az ellenfél, mi ugyanazt a sót lenyomjuk, én ezt nagyon bírom, működik is, tehát hogy a BL-be is, ez azért látszott, hogy nyilván a rossz kezdés után, de hogy utána láttuk azokat a meccseket, hogy amikor működik az Atalanta, meg jó napjuk van, akkor tényleg az egy meccs kijöhet, ami nagyon emlékezetes lesz ebből.
Hát megint csak akkor az, hogy nincsen hazai pálya senkinek, nincsen idegenben, való játék se tulajdonképpen senkinek, vagy mindenki idegenben játszik, ez talán nekik is segített, hiszen végül is, ha úgy tetszik, ők már így játszottak a csoportkört
is. Játszottak, igen, tehát hogy nekik nem lesz akkor a veszteség.
Úgyhogy ők már hozzászokhattak ezekhez a körülményekhez, mi már kezdünk visszaszokni ezekhez a körülményekhez. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen, hogy hívtatok.
És hát bízunk benne, hogy ti is hasonlóan éreztétek itt a mai beszélgetésünk során, hogy ez már tényleg emlékeztetett arra, amit úgy általában szoktunk produkálni itt a teljes terjedelemben, most már valóban teljes terjedelemben, és hát csak azt merjük ígérni, hogy hasonlókra szeretnénk most már egyre többször alkalmat keríteni itt a közeljövőben. Nem merünk nagyon időpontot mondani szerintem, mert annyira hektikus mindannyiunknak az időbeosztása, hogy most azt megígérni, hogy ezentúl akkor minden hétfőn pontosan, ahogyan szoktuk, jelentkezünk, azt nem tudjuk, de szerintem azért igyekszünk minden héten legalább egyszer azért úgy, ahogy ezt tettük a legszebb időkben is, új beszélgetésekkel jönni.
Bocsánat, még egy kérdés a végére. Mikor írtad az utolsó posztot az NST Mágnes táblára?
Te tudod?
Nem tudom, azért kérdezem, mert ugye kitettem az oldalamra, hogy mágnes tábla mágusa, és erre gondoltam, és hogy mennyire nem él már a mai fiataloknak a tudatában ez, az nekem megdöbbentő volt.
Gyalázatos. Hát ha én nem tudom, évet sem erre tippelni.
3-4?
Hát konkrétan az NST-t nézzük, azt tudom, hogy a brazil VB alatt voltak posztjaink. Rendes 14. Poszt, 14. Hogy a között volt-e ilyen mágnes tábla jellegű, arra nem emlékszem. Ha igen, akkor biztosan az. De inkább arra fogadnék, hogy nem. Én mágnes táblás nem volt, tehát inkább ilyen 2012-3.
De minden csak ezt helyre akartam még
tenni. Hát azóta megélek, hogy egyszer jól eltaláltam egy szabadrúgást 10 évvel ezelőtt, és abból így lehet építkezni.
Bocsánat, nem akartam, csak ez még kíváncsi váltad, hogy
miért. Most viccelődünk vele, ez egy szomorú dolog egyébként az én életemben, bár mindenki, aki sokat ír, azt találkozik ezzel a jelenséggel, hogy megunja saját magát, megunja a témát, új platform vagy új eszköz. Ha az abban az irányba tovább ment volna egyébként, hogy a szöveges posztok 100%-ig videós posztok lettek volna, videóelemzések, akkor mehetett volna ez tovább, de az már egy sokkal bonyolultabb dolog, hiszen jogi és egyéb kérdéseket vet fel, szóval voltak ennek természetes gátja is a saját életemen túl, mert így most már a 30-at én is betöltöttem az elmúlt 10 évben. Egy párszor. Szóval nyilván átalakultunk, megöregettünk, hát gyerekek voltunk, amikor, most hagyjuk a mágnes táblát, nézzük, hogy az NST ugye mikor kezdődött, és ott ugye 2010-es, 2007-ig kell visszamenni, hát azóta tényleg gyerekek voltunk, most már azért nem. Másképp él az ember.
Dehogy nem.
Hiányzik. Nagy terveim vannak a jövőre. Egyébként egyáltalán nem tartottam fontosnak, nem is akartam mondani, de annyira ide passzol, hogy egyébként most azért nincs időm posztokat írni, vagy videókat szerkeszteni, mert itt könyvet írok, és ha van szabad időm, akkor azon dolgozom.
Hát most már nem húszod be, hogy nem mondd el, hogy milyen könyv lesz.
Valójában arról fog szólni, hogy még nincsen címe. Ha angol lenne a címe, akkor azt mondom, hogy hátulra lesz a Super Club. Tehát, hogy milyen ugyanaz a sztori, hogy hányféle módja van a győzelemnek, de ez hányféle működőképes...
És már ott addiktál, vagy?
Igen, néha fölhívom, hogy ugye te is egyet értesz. Szóval igen, tehát, hogy hogyan működnek a szuperklubok, mert teljesen eltérő modelleket ismerünk. Kezdve ott, hogy a Juventus például egy családi vállalkozás, tehát ha nagyon technikai formában nézzük, az egy családi vállalkozás, a Manchester City meg egy ország szponzorálja. Szóval itt azért vannak különböző modellek, ennél azért izgalmasabb, hogy mondjuk üzletileg, vagy brand image, vagy ilyesmi, hogy néz ki egy klub, de engem az érdekel, hogy egy klub gyökere, identitása, történelme, hogyan jelenik meg a játékos piacon, a játékstíluson, illetve az edzőkön, az edzőválasztáson, illetve van a másik nagyon régóta feszítő kérdés, hogy miért pont a foci. Tehát mindenféle statisztikát megnézünk, kezdjük a nézettséggel például, hogy az a helyzet, hogy a foci önmagában annyira népszerű, ugyanannyira, most itt nem menjünk bele a részletekbe, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanannyira népszerű, mint az összes többi sportág együtt. Tehát ennek kellenek, hogy legyen nagyon izgalmas okai, és akkor tehát, hogy van ez a múltbéli fejtegetés szokás szerint, meg egy kis történet, hogy mi hogy függött össze szerintem a játék fejlődésével, de alapvetően azért a Bajnokok Ligájáról szól, hogy ott most a modern futballban hogy lehet sikereket elérni, és hogyan lehet klubokat menedzselni, működtetni.
Na, azt mondom, ez olyan téma, aminek lehet, hogy érdemes tényleg angol címet választani, majd akkor angolul is megírni, vagy lefordítani az egészet, hogyha egyszer összejön végre magyarul, majd akkor.
Örülök, ha magyarul jó lesz, ugye nagyon izgulok, meg szkeptikus vagyok, meg kíváncsi vagyok, de próbálom úgy csinálni, hogy válható legyen, vagy jó legyen, és olvasmányos, meg érdekes legyen az egész, hogy ne én épüljek azzal, hogy mennyit, nem tudom, olvastam utána, vagy hogy most van egy könyvem, hanem hogy azt mindig, egyébként mindig ezt szeretném posztokkal is, meg máshol is, hogy amikor az olvasó, vagy a néző végez velem a cikkel, tehát hogy utána egy kicsit több legyen, hogy most hallott valami érdekeset, vagy amit nem tudott, vagy tehát, hogy ők nyerjenek azzal, hogy van ez a dolog alapvetően ne én, és nem én vagyok ennek a középpontja.
Na hát akkor bízunk benne, hogy a mai adással ti is nyertetek, nem csak olvasva, hanem hallgatva. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jövünk a jövő héten is. Sziasztok!
Én is köszönöm. Sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.